Szeretettel üdvözlöm mindazokat, akik eljöttek erre a mai előadásra. Három egységből áll az a sorozat, ezt többször elmondtam. Az emberképek hatásáról vagy konklúzióiról van szó. Eddig a materialista emberképről beszéltünk, ma kezdjük el a humanista emberkép megbeszélését. A mai előadásnak az a célja, hogy tisztázzuk, hogy egyáltalán mit jelent ez az emberszemlélet. A harmadik egység lesz a Biblia emberképe. Na, mind három esetben a konklúziókat mindenek előtt a párkapcsolatokra vonjuk le. A humanista emberképből adódó párkapcsolati következményekről mához egy hétre lesz szó. A harmadik előadása minden blokknak arról szól, hogy mit jelent egy-egy ilyen emberkép a lelki gondozás és a nevelés területén. Ma tehát elkezdjük majd a humanista emberkép megbeszélését. Akinek az arcképét itt látjuk, az a 20. század egyik legnevesebb, vagy legjelentősebb antropológusa, Arnold Gehlen. A Gehlen névnek rossz csengése is van, mert volt egy SS tábornok, őt is Gehlennek hívták, de nem ő. Nem tudom a tábornoknak a keresztnevét. Úgyhogy ő neki semmi köze se a fasizmushoz, se a kommunizmushoz, semmi ilyesmihez. Itt az elején az Újpest belső városi református gyülekezet szövetség zenekara segít nekünk abban, hogy ráhangolódjunk erre a témára. Hát nem kifejezetten antropológiai, amit énekelnek. Az Isten magasztalja az ének, ez egyértelmű, és hát így az emberről is szól. Úgyhogy én átadom akkor nektek a szót, hát ez nem csak szó lesz.
Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Három énekkel készültünk, mi a Szerelemből szeretném most énekelni. A mennyei szerelemnek a földi betűléséről is lesz szó. Először a mennyei.
Lehet tudni valamit ezekről a dalokról, ki a szerző, honnan származnak?
Az elsőnek Dugner Ildés volt a szerzője, egy hatalmas. A második...
Az Kintésre. Igen.
Feldolgozás.
A harmadik, az pedig az
amerikai, főleg a szövege miatt választottuk.
Igen. Minden esetre meggyőződhettünk arra, hogy Istent magasztalni nem csak gregoriánokkal vagy genfi zsoltárokkal lehet. Úgyhogy köszönjük szépen ezt a szolgálatot. Most valóban az Isten szeretetéről volt szó ezekben az énekekben, amellyel minket szeret. Tragikus életű költőnk pedig azt gondolja, hogy ő akár újra születne akár hányszor, hogy a pusztuló emberiséget megmentse. Erről szól majd az a József Attila vers, amit hamarosan hallani fogunk. Igen, tragikus sorsú, de ő azt éli át, hogy az egész emberiség, az emberről lesz szó ma este. Az egész emberiség ilyen halál állapotban van. A Lestján Katit kérem meg, hogy olvasd fel ezt a verset.
József Attila, emberiség. Ó, emberiség! Kit törött anyám szenvedni szaporított, és nem értett. Nem rettenek születni újra, érted? Te 2 milliárd párosult magány. Láttalak sírni a folyók fagyán, mint gyermeket, kit a jég tüze sértett. Láttalak ölni, halni, s mint nem éltet, tündökölni nagy egyházak falán. Hegyen láttalak és lapulni ólnál, szerencsétlen, ki úgy élsz, mintha volnál. Megérdemled, hogy atyád a halál. Vértelen arra vársz, hogy véred ontsák, s föl-föl mutat a társuló bolondság, mely téged minden kínban megtalál.
Rövid a vers, de nagyok a mélységei, úgyhogy érdemes lesz otthon ezt kikeresni, és egy kicsit gondolkodva újra elolvasni. Nekem közben eszembe jutott egy másik olvasmányom, a 20. század egyik legjelentősebb teológusának egy rövid kis magyarul is olvasható füzete, ő Francis Schaeffer, az a címe ennek a kis könyvecskének, hogy Halál a városban. Miféle városról van szó? 2 városról van szó. Arról a Jeruzsálemről, amelyet Jeremiás próféta sírat, mert elpusztította a babiloni hadsereg. A másik Róma. Az ő sorsáról szól Jézus Jeruzsálemmel együtt, és a római levél. Halál a városban, nyilván az ókori ember város államokban gondolkodott, a halál oka az, hogy a város népe hátat fordított Istennek. Ennek a következménye mindig az ítélet, ami bekövetkezik. És természetesen Schaeffer könyve nem egyszerűen az ókori Jeruzsálemről vagy Rómáról szól, hanem a 20. század emberiségéről. Hát ő maga a 21. századot nem élte, nem érte meg, de hát az a század folytatódik, és mélyül az a válság, amiben az ember belekerült. A mai előadásban azonban legalábbis itt az elején egy kicsit vidámabb húrokat fogunk tengetni, mert szemben azzal, amit a materialista ember szemlélet képviselt, nevezetesen szemben azzal, hogy az ember az állatvilág tagja, és ahogy egy híres magyar etológus, Csányi Vilmos kifejezte, szentimentális illúzió azt gondolni, hogy az ember valami különálló lény, és nem az állatvilág tagja. Hát azt néztük meg, mit jelent ösztönlénynek, állatnak lenni, akár a kapcsolatainkban, akár akkor, hogyha helyre akarjuk állítani a magatartásunkat, az emberi kapcsolatunkat, mire megyünk akkor. Nos hát az antropológus, akinek a műve alapján szeretném a mai előadásnak legalábbis jelentős részét fölvázolni Arnold Gehlen, mindenek előtt azt szögezi le, hogy az ember egyedül álló a természetben. Ön sem tagadja azt, hogy az emberi test állati test, de a Biblia sem tagadja. Nem tagadja, amikor azt írja, hogy porból lett az emberi test. Porból teremtette Isten, tehát ugyanabból az anyagból, amelyből minden más élőlényt is. De folytatja Gehlen, nincsenek az embernek védekező, zsákmányszerző eszközei. Tehát nincsenek erős fogai, nincsenek erős karmai, nincs éles, hegyes vagy lehajló, tépő csőre, és így tovább lehetne folytatni. Igen, a ragadozó állatnak vannak ilyenek, de a menekülőknek is megvannak a megfelelő eszközei, az embernél mindez hiányzik. Na, aki úgy nőtt fel, hogy az evolúció emlőjét szokta, az erről azt gondolja, hogy az embernél mindez visszafejlődött. De arra semmi adatunk nincs, hogy visszafejlődött volna. Ugye nagy szorgalommal kutatják az antropológusok az ősemberi maradványokat, hát akkor legalábbis ott kellene találni erősebb karmokat, nagyobb fogakat, egyebeket. Hát eddig még nem igen találtak, persze, hogyha most hallja valaki ezt az előadást, akkor neki fog ilyeneket keresni. Inkább azt lehet jogosan feltételezni, amit maga Gehlen is, hogy soha nem is volt ilyen. Egyszerűen nem fejlődött ki. Nem volt rá szükségünk. Néha valami utal rá, hát ami a vaddisznó agyara, az nálunk a szemfog, ami egy kicsit jobban kiáll, mint a többi. De hát szó sincs róla, hogy elsorvadt volna. Lehet, hogy nőtt volna tovább, de megállt. Megállt, mielőtt kialakult volna. Mielőtt hosszabb lett volna, hegyesebb lett volna. Még valami, majd mindjárt ez is megjelenik a szövegben, de most illik ide. Nem vártuk meg, hogy kiszörösödjünk. Csupaszok maradtunk. Ugye a kis emlősök csupaszon születnek, némelyik már szőrös, a kis borjú szőrösen jön a világra. De embrionális állapotban szőrtelen volt mindegyik, mi is úgy maradtunk. Na, a férfiak igyekeznek egy kicsit, legalább valahol egy kevéssel több szőrt növeszteni, mégis, hát valahogy meg lehessen különböztetni minket a másik nemtől, mert persze finom, pihe, puha szőrei a legsimább női arcnak is vannak. Én nem javaslom, hogy most hajoljatok közel a mellettetek ülő hölgy arcához, de ott van. Úgy maradt. Nem nőtt tovább. Kész. Hát milyen is az ember? Koraszülött. És abban, hogy koraszülött, óriási lehetőségek rejlenek. Ugye megmutatkozik a szörtelenségben, megmutatkozik abban is, egyik alkalommal erre röviden utaltam, hogy az agykoponyánk is nagyobb maradt az arckoponyánknál. Ahogyan megfigyelhetjük ezt az állati embrióknál. Egyszerűen arról van szó, hogy a méhen belüli fejlődésben előbb alakul ki az agykoponya, utána az arckoponya, az állkapocsal együtt. Nálunk megmaradt az az arány, hogy nagyobb az agykoponyánk. Nem azért, mert olyan sok agyunk van, hogy beleférje. Az elefántnak súlyra több agya van, okos állat is. De azért az emberek között vannak néhányan, akik okosabbak nála. Óvatosan fogalmaztam, nem biztos, hogy mindenki. A lényeges különbségre talán rá mutattam már akkor, amikor Köhler csimpánz kísérleteit ismertettem itt röviden. Nem abban különbözünk mi az állatvilág legintelligensebb fajától, a csimpánztól, hogy mi intelligensek vagyunk, már aki, mert a majom is az, de ő csak szenzomotoros szinten. Az absztrakció az már egy olyan lehetőség, amit csak mi emberek kaptunk meg. Azután az érzékszervekkel hogy állunk? Kevésbé specializáltak. Az állat már rendkívül specializáltak, majd erre jobban kitérek. Azok a bizonyos gyorslábú növényevők rendkívül éles hallással vannak megáldva. Van olyan állat, ami abszolút semmit nem hall, érdekes, ilyen a kígyó is. Az is, amit a furujájával bűvöl Indiában, a kígyó bűvölő, a kígyó nem hall semmit. Tehát nem azért tekereg úgy, mert hatása alá került annak az indiai zenének, amit éppen hall, inkább a furujázó mozgása, meg hát valószínűleg még néhány tényező, ami a tanulási folyamat során ott jelen volt, az alakítja ezt ki. Mert érzékszervileg kevésbé vagyunk specializáltak, éppen ezért van lehetőség arra, hogy személyes életünkben specializálódjunk. Hát egy jó festő sokkal több szint meg tud különböztetni, mint egy átlag halandó. Egy jó szakács több ízt meg tud különböztetni, mint az emberek többsége, vagy akár ő maga, mielőtt elkezdte volna ezt a mesterséget. És így tovább lehetne folytatni a hangok terén is. És ami talán még fontosabb, ha kiírtjuk akármelyik állatnak azt az érzékszervét, amely az ő életében a vezető szerepet viszi, nem tud életben maradni. Ugyanis az állatok ebben különböznek egymástól. Őznek, nyuszinak, gazellának, sorolhatnám, nagyon fontos érzékszerve a hallása. Sokkal érzékenyebb, mint az emberi fül. A macskának, az összes macskaféle ragadozónak rendkívül jó a látása. A sötétedéshez is jobban alkalmazkodik, mint a mi szemünk. És mi van az embernél? Ha elveszíti a hallását, attól nem lesz élesebb a látása. Nem lesz olyan a felbontó képessége, mint a sas szeme, de jobban oda tud figyelni mozgásra, minden vizuális ingerre. Ugyanez vonatkozik a vakok hallására vagy tapintására. Nem lesz több nyomásérző idegvégződés a vakember ujjába attól, hogy megvakult. Ugyanannyi marad, nincs több. De jobban meg tudja különböztetni tapintással a tárgyakat, mint a legtöbb ember. Kora szülött. születése után, személyes fejlődése során indul el a specializálódás útján, és tud tanulni mennyi ideig. Hát biztos vannak itt egyetemisták, tanultok még? Vagy csak bejártok? Vagy hát mostanában azért Márti szoktak csinálni az egyetemisták, még a tanuláson, meg a bejáráson kívül, de az ember képes tanulni sokáig. Hát néha én is igyekszem, nekem kezd egy kicsit nehezebben menni mostnál. És még mit mond ez a derék Gélen? Azt, hogy az ösztönös viselkedése az embernek jelentéktelen. Pedig az állatok úgynevezett zárt genetikai programok alapján működnek. Ha kell, ha nem. A lazacok fölúsznak a patakon, amíg a medvék el nem kapják. Vagy esetleg útközben is elpusztulnak, azok már legyengült állatok. Ha jön a költözés ideje, egy darabig vergődik a szárnyával az a gólya is, amelynek elmetszették a szárnyát, gondolok itt Tompa Mihály ismert versére. Elmúlik az az izgalmi időszak, utána megnyugszik. Vagy ismerjük Fekete István szép állat regényét, a Kelét, a Kele. Érdemes elolvasni, de ezek az állat történetek az emberekről szólnak. Ugye ennek nagy hagyománya van, már Fédrusztól, aztán La Fontaine követte, és hát a magyar megfelelők még hozzájönnek. Így Fekete István. Hát nálunk ezek az ösztönös cselekvés sorok, mintha csírájukban lenne meg. Most hadd utaljak egy olyan élethelyzetre, ami azért remélem mindenki számára ismert, szexuális kapcsolat. Tudja az ember egy olyan helyzetben, hogy mit kell csinálni, akkor is, ha nem olvasott felvilágosító könyveket? Vagy nem látott olyan videófilmet, amely elmondja, hogy mit kell tenni? Hát igen, mert ott a program. A génekben. Az végbe megy. Ugyanakkor mi mégis tudjuk befolyásolni tudatosan, valóban lehet hozzáolvasni, nagy bölcsességre szertehetünk akár az ilyen sorozatokban is, ebből éppen hiányzik, hogy milyen a férfi szex, milyen a női szex, hogyan kell odafigyelni, ismerve a másikat meg érdemes megismerni. Tehát a tanulási folyamatnak, meg hát még az észnek is van egy kis szerepe, még egy olyan magatartás formában is, mint amilyen a szex, nem is szólva mondjuk az étkezésről. Mert a génjeinkben nincs benne a kés és a villa, sem a szalvéta. Abban benne van az edék. De valahogy mégis másképp próbáljuk csinálni, és igényeljük azt, hogy kultúrát csináljunk még ebből is. Egyszerűen arról van szó, hogy az ösztönös viselkedése az embernek jelentéktelen, ezzel nyit tért az értelem, és hát különböző életelvek, értelmes cselekvések számára főleg. És hát az öntudat. Tudatosság azt jelenti, hogy valamit teszek, de tudom is, hogy teszem. Vágyom valamire, tudom is, hogy vágyom. Én tudat pedig azt jelenti, hogy magamról is tudok. hogy én vagyok, és nem tévesztem össze magam a másik emberrel. Na most ezekre a csimpánz megfigyelésekre nem hivatkoztam, de most eszembe jutott, ez nem Köhler, ez jóval későbbi, de próbáltak ennek utána járni. Aki tart otthon akváriumot, nem tudom, van-e ilyen köztünk, senki nem jelentkezik, pedig szép szórakozás. Egy időben nekem volt akváriumod? Nem? Volt? A testvérnek. Ugye, ha azt akarjuk, hogy például a sziámi harcos halm egy szép, nagy farokuszonyt fejlessze, akkor az akvárium egyik falához egy tükröt kell tenni. Miért? Becsapjuk szegényt, ő azt hiszi. Persze, hogy hiszi, ez megint egy antropomorf belevetítés, ezt nem gondolja meg. Ő azt érzékeli, hogy ott van egy másik hím, egy vetétás. És akkor ő erősebbnek, hatalmasabbnak akar tűnni, és beindul a biológia nála, és kifejleszti a hatalmas uszonyokat. Hát ez az akvarista szórakoztatása, mert hát ő élvezi azt, hogy szép nagy uszonyok vannak ott. Nos hát a majmok természetesen hogy hagyták volna ki a majmok megfigyelői a tükröt, adtak tükröt a majomnak, meg licsorgott, hát ott van egy másik majom. Aztán a homlokára tettek egy fehér pöttyöt. Nem zavarta. De volt olyan nagyon okos majom, amelyik egy darabig nézte, aztán ide nyúlt magának. Na, itt kezd valami megjelenni, hogy az is én vagyok, aki ott van. Lám a majom ide eljut, eszembe jut egy kedves testvérem, velem egykorú volt, férfi. Ő mesélte el egyszer, azért mondom, hogy volt, mert sajnos néhány éve már nincs köztünk, de neki jobb, mert sokkal jobb helyen van. Ment az egyik áruházban, az egyik lépcsőfordulóban, gondolta magában, hát azt az öreg muksót még magam elé engedem. Aztán kiderült, hogy magát látta ott a tükörben. De hát értelmes ember volt még idősebb korában is, és hál' Istennek erre hamar rájött. Minden esetre az én tudat úgy látszik, hogy emberi tulajdonság, vagy az én azonosság, pedig mennyit változunk. Hát most már talán kevésbé érdekelnek bennünket a csecsemőkori fényképeink. Nem tudom ki, hogy van vele. A serdülőket szokta érdekelni. Ki az közülünk, akit érdekel az, hogy milyen lesz 80 éves korában? Pedig az is ő lesz. Érdekes, sok minden változik, állítólag az emberi test sejtjei is kicserélődnek talán 7 évenként, azt mondják az agysejtek nem, azért veszélyes sok alkoholt fogyasztani, mert pusztulnak, nem regenerálódnak, de a többi cserélődik, ott most már semmi nincs az én testemben abból, ami kisgyerek koromban volt, meg azért az ismereteim is megváltoztak, mert nem csak gyarapodtak, valamit elfelejtettem, azért amit elfelejtettem, az se biztos, hogy eltűnt valahol, ott őrzöm. Valahol az agyban sok minden raktározódik, hihetetlen kapacitása van. Hát, hogyha egy laptopban belefér több kötet lexikon, hát hogy ne férne bele az emberi agyba? Minden esetre tudunk magunkról, és azonosak vagyunk azzal az emberrel, aki valamikor megszületett, akit szerettek, vagy elhanyagoltak a szülei, meg aki házasságot kötött, gyerekei születtek, majd lesznek unokái. Aztán egyszer eljut az emberi élet végére, és ott átlép egy küszöböt. Ez is megtörténik, kivéve azoknál, akik megérik azt a pillanatot, amikor az Úr Jézus másodszor is eljön a földre. Pál apostol abban reménykedett, hogy ő megéri. Hát, de azért gondolom jó neki így is. Nos hát, egyelőre ennyit Gélenről, illetve van itt még egy mondat, hogy az ember kultúrát hoz létre. Ami azt jelenti, hogy mesterséges környezetet. És ez is nagyon specifikus tud lenni. Hát jó esetben, vagy legalábbis egy időben föl lehetett ismerni, hogy az ember milyen országban jár. Hát a 20. század következményeképpen ezt nem biztos, hogy föl lehet ismerni. Én Hollandiában is láttam olyan blokkházakat, mint Pesten. Úgyhogy ez az amszterdami utca varázsa csak addig tart, amíg az ember a belvárosban van. De azért valami van. Vagy ugyanazokat a toronyházakat látjuk. New Yorkban ott nem jártam. Torontóban ott láttam. De a hatalmas ország Kanada túlsó partján, Vancouverben ugyanolyan toronyházak elveszíti a jellegét. Hát érdemes Skansent látogatni. Ott még vannak szép házak. Na, nem akarom a modern építészetet kritizálni, mert biztos vannak nagyon érdekes alkotásai. Hát most ősszel történt, hogy egy lakásba léptem be, megkérdeztem, ez talán makovecoid? Mire majdnem meg volt sértve a házigazda, nem, ez makovec. Tőle kaptuk ajándékba a tervet. No. Igen, hát azért rá lehet ismerni a stílusra. Világos, hogy mit jelent az, hogy kultúrát hozunk létre, nem csak az épületekre vonatkozik, ez vonatkozik a zenére, az is keveredik, most is tapasztaltuk ezt valamennyire. Valaki református kántor mondta egyszer nekem azt, hogy itt nem arról van szó, hogy van odaillő, meg kevésbé odaillő zene, zenei stílus van, mondta ő. És én azt hiszem, hogy ebben van valami. Na de lépjünk tovább egy lépéssel. Mit jelent a humanizmus? Egyszerűen azt jelenti, hogy emberközpontuság. Az ember a legfontosabb. Hát ki más lenne fontosabb? Mi emberek fontosak vagyunk, és hát itt két jelentős filozófust szeretnék megidézni. Az egyik angol John Locke, a másik német, ő pedig Gottfried Leibniz, majdnem kortársak voltak, akik olyan messziről is el tudják olvasni az évszámokat, azok azért látják, hogy néhány évvel későbbi volt Leibniz. Ez azért fontos, mert ő ismerte Locke munkáit, de fordítva ez az eset nem állt fenn. Na most Locke-ot idéztem az elmúlt alkalommal, amikor azt mondtam, hogy nihil est in intellectu, itt nem szabad megállni. Azt jelenti, semmi nincs az értelemben. Ezt néha mondhatnám a tanítványomnak. De Lak nem erről beszél. Quod non fuerit in sensu, ami nem volt az érzékekben. Ugye az emberi viselkedést ahhoz, hogy megértsük, nem kell és nem is lehet állati magatartás formákra visszavezetni. Ez a humanista gondolat lényege, és azt hiszem, hogy ebben maximálisan igaza van. Tehát ha én meg akarom érteni az emberi viselkedést, akkor nekem nem kell a kutyák feltételes reflexeivel foglalkozni. Az embert a saját szintjén kell megérteni. Erről van szó. Vagy nem kell a behavioristák kis egereinek a labirintus futását tanulmányozni. Az embert a maga szintjén kell vizsgálni és megérteni. Vannak nekünk is feltételes reflexeink, vannak nekünk is olyan tanulási mechanizmusaink, mint a kisegérnek, de nekünk van más is. És ami alacsonyabb szintű a gondolkodásnál, az emberi gondolkodásnál, mint a próba szerencse tanulás, az is az elvont gondolkodás felől tekintve másképpen működik, és másképpen érthető meg. Tehát fontos a humanizmus vívmánya. Azt hiszem ez világos. Na de akkor térjünk át ezekre a nagy mondásokra. Tehát látjuk, most már mindenki fejből tudja, annyiszor elmondtam, nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, mire Leibniz hozzáteszi, excipe ipse intellectus, kivéve magát az intellektust. Hát egyébként Leibniz az, akivel később aztán Voltaire csúfolódott elég erőteljesen a Candide-ban, idézve tőle azt, hogy a mi világunk minden világok legjobbika, de azt hiszem, hogy egy kissé félreértette ő Leibnizet. Mert hát persze, hogy nem volt megelégedve azzal a világgal Voltaire, ami körülvette, mi sem vagyunk megelégedve, jobbat nem tudunk létrehozni. De attól függ, hogy milyen szemmel nézzük a világot. És nagyon fontos, hogy ha belül békességünk van, akkor ezt ki tudjuk sugározni. Volt ami gyülekezetünkben egy kedves idős ember, István, te emlékszel rá, a Jóska. Beköltözött egy idős otthonba, egy darabig ott ért, kérdeztem egyszer, hogy na, hogy érzed ott magad? Én vagyok az egyetlen elégedett ember, mondta. Derűs lélekkel áldotta őt meg Isten. És tudta úgy nézni a dolgokat. Emlékszem egy kedves, ezzel csak őt akarom jellemezni, kedves beszélgetésünkre az egyik csendes héten, kért engem, hogy beszélgessünk, és ő szeretné elmondani a bűneit, és hogy imádkozzunk. Hát elmondta. Egyszer csak azt mondja, okkultizmus nincs, és lekopogta. Mondom, hoppá, álljunk meg egy pillanatra. De én azt gondolom, hogy Isten világosan látta, és emiatt a kopogás miatt nem rakta őt hátrébb a mennyországban. Most már valahol ott van önálló. Emberi lény volt ő is, én is, abban a beszélgetésben is. Ezek a nagy filozófusok is, különösen a pedagógia rengeteget köszönhet Laknak, és az öntudat, amiről az előbb szó volt, az elvont gondolkodás, és akkor hozzájön az alkotás képessége, az ezek sajátosan emberi vonások. Miért? Állatok nem képesek alkotni? Képesek vagy ne? Hát én már láttam olyan termeszvárat, igaz fényképről, hogy az csuda. Meg hát micsoda mérnökeik vannak ezeknek a méheknek, hogy olyan pontos hadszögeket tudnak létrehozni, amikor a bölcsőket készítik az utódaik számára, meg hát a táplálékot is ilyenekben raktározzák. Semmi kreativitás, alkotó képesség nincs ebben. Ezek a székek, kreatív alkotások? Hát ezek már nem. De az első példány, a prototípus, amelyet valaki egyszer megtervezett, és utána szériában legyártották, az az első volt kreatív alkotás. Nem minden kreáció sikerül olyan jó. De azért kreatív. És ne gondoljuk egy pillanatra se azt, hogy csak a nagy művészek sajátossága a kreativitás. Minden emberben ott van a vágy, hogy valami eredetit hozza létre. Hát a feleségem leveseit most már nem akarom még egyszer emlegetni, ezért nem mondom még egyszer. De hát lehet, hogy Maszló megkóstolta, nem tudtam róla, mert Maszlónál itt van a képe. Ő írja a Létpszichológiája című könyvében, hogy egy jó sikerült leves kreatívabb teljesítmény, mint egy középszerű festmény. Nos hát, Maszló szerint az ember célja az önmegvalósítás. Valóban nincs még egy példán senkiből. Kosztolányi szép versét, hát lehet, hogy azt is idézhettük volna itt a halotti beszédet. Nem élt belőle több, és most sem él, mint fánsenő, egyforma két levél, a nagy időn se volt hozzá hasonló, meg aztán akárki megszülethet már, de ő nem, stb. De hát úgy látszik, a fán lévő levelek sem tökéletesen egyformák, azok sem szériában készülnek, teremtmények. És hát ez a Derek Maslow, amerikai pszichológus, a humanista pszichológia egyik legjelentősebb képviselője, és hát ha más nem, legalább ezt ismeri tőle mindenki, ezt úgy hívják, hogy Maslow piramis, hát ezt így a térbeli ábrázolását valaki más csinálta később, ő egyszerűen síkban rajzolta le, az ennek a lényege, hogy nálunk is megvannak ugyanazok az indítékok, mint az állatoknál. A legelső szint az a fizikai vagy testi szükségletek szintje, azután jön a biztonság utáni vágy, majd a gyöngétség igénye, vagy a valakihez, valamihez tartozás vágya, majd az elismerésé, végül az önmegvalósítás. Hát minden ember az első szintet átéli. Aztán kapaszkodik szépen tovább, és maga Maszló bevallja azt, hogy hát az emberiségnek a jelentős része azért az önmegvalósítás szintjéig nem jut el. Na hát erre egy akkurátus német, egy Grauman nevű azt mondja, hogy miféle humanizmus az, amelyből az emberiség jelentős része kimarad. Hát van benne valami. Na most az önmegvalósítás nem azt jelenti, hogy én meg létrehozom magamat, szó sincs róla. Az eredeti maszlói fogalom azt jelenti, hogy vannak bennem lehetőségek, és azok aktualizálódnak, angolul self-actualizing, önaktualizálás. Lehet, hogy német közvetítéssel jött hozzánk is ez a fogalom, mint sok minden más. Selbstverwirklichung, az valóban ön megvalósítás, sokkal szövletesebben hangzik, mégis a magyar nyelv a legszebb. Önmegvalósítás. Azt mondja Grangman, mi van, hogyha egy bűnöző személyisége valósul meg, mert benne az van? Hát az elméletben ez is benne van, éppen belefér. Minden esetre az ember célja az, hogy ezeket szépen kibontakoztassa. Az emberi válás e szerint az egyén életében történik, mert egészen idáig azért lekövethető, ugye az elismerés vágya még a kiskutyánál is ott van. Ugye, szereti legalább a simogatást. Látom, vannak itt kutya tulajdonosok, mert nagyon bólogatnak. De önmegvalósítás. Jó esetben fajának jellegzetes és jobban kifejezett képviselője lesz. Nem fajon, akár fajtán belül. Egy jó agár vadászkutya lesz. Házőrzőt nehéz nevelni belőle. Egy tacskó kiválóan kiképezhető arra, hogy üregekben bemásszon akár a jó róka után. De aligha lehet kiképezni arra, hogy vakot vezessen. Ahhoz német juhász kell, vagy labrador, valamilyen nagy testű és ugyanakkor jó tanuló képességű kutya. Nos hát, itt ezt már elmondtam a Grauman kritikáját, hogy miféle humanizmus az, amelyből kimarad az emberiség jelentős része. Maslow piramissal játszunk még egy kicsit. Egy német, Michael Dieterich készítette ezt az ábrát. Nem nehéz észrevenni, ugyanazt tartalmazza, amit a Maslow piramis, de másképpen, és ezért az üzenete is lehet gazdagabb, vagy legalábbis rámutat valamire, ami a piramisban nincs benne. Ugye arról van szó, hogy az ember születése pillanatban, ez a vízszintes vonal a pszichés fejlődése, függőleges pedig a szükséglet erejét jelenti. Születés pillanatában a maximális erősségű a testi szükségletek vonala. Később sem tűnik el, nálunk sem. Meg van még? Persze, hát én remélem mindenki evett ma legalább egyszer. Kivéve, ha valaki böjtöl, most kezdődik, azt mondják. Aztán a következő. A biztonság vágya, majd a gyengétsége, az érvényesülése, és végül itt van az önmegvalósítás. Na most azt lehet észrevenni ezen a egyébként szerintem szellemes ábrán, hogy mindegyik megvan lényegében már születéskor, de egy domináns, a testi szükségletek. Nagyon hamar megjelenik a biztonság utáni vágy. Már pár hetes csecsemő, ha megrángatjuk a lepedőt alatta, akkor már egy fogó reflexet produkál, vagy esetleg dögni fog. Mindegyik megvan, és az önmegvalósítás csírája is itt van, és végig megvan, de jó esetben az erősödik és válik majd dominánssá. Megvan korábban is. Hát a gyerekkor néhány szakaszában jól megfigyelhető. Én a múlt héten végignéztem egy 2,5 éves kislányt. Rendkívül aktív volt, és céltudatos. Kapott ilyen kis paradicsomokat. De az önálló nem az evés szolgálta, golyók voltak. Játszani lehetett, és hogy nem, következő nap megint előkerült. Hova dugtad? El tudta dugni. És meg tudta valósítani magát, és az akaratát véghez tudta vinni. Szerintem vezér egyéniség lesz belőle. Olvastam egy szép mesét egyszer, sajnos elfelejtettem a szerzőt, ha valaki tudja, akkor segítsen. Kis kakacsról szólt, persze minden állatmes emberekről szól. A kis kakas, hát eleinte csökkent értékűségi komplexuma van. De a végén, miután rájött arra, hogy nem érdemes neki utánozni a disznókat, ő nem tanul meg röfögni. Nem érdemes neki utánozni a libákat, ő nem tud gágogni, de tud kukorékolni. És a mese utolsó mondata, tehát fajnak megfelelő produkció, ez a lényege. Utolsó mondat, fölébresztettem a napot. Én egyedül, én a kiskakas. Meg van győződve, hogy ő ébresztette föl a napot. Hát akkor kelt föl, amikor ő kukorékolt erre a produkcióra. Hát még egy variáció lesz a Maslow piramisra. Hát a lényeg az, elmondtam, hogy mindig minden szükségletünk jelen van, de a lelki fejlődés során más és más válik dominánsá. Hát egy német karikaturista rajza ez, amit itt látunk, ő lépcsők formájában mutatja be a Maslow piramis emeleteit, tehát, és mindenütt felnőtt emberek vannak. Ez olyan, hogy hát ez megállt már a fizikai szükségletek szintjén, oda van írva nárunk táplálék vagy táplálkozás. Az élet célja semmi más, mint jó evés és jó evás. Ezen a szinten van. Vannak felnőtt emberek, akik ezen a szinten vannak? Én tudom, hogy köreitekben nincs. De talán ismertek ilyeneket. Aztán van olyan, aki megrekedt a biztonság szintjén, a védelemre van szükség, biztosít mindent. Kell 100 000 lakat, meg mindenféle óvintézkedés. Aztán a gyöngétség vágya, valakihez tartozni kell, a cugehörükkelt. Igen, hát itt és hát látjuk, hogy ez a vőlegény frizurája már kicsit alakulóban van. Ugye az emberi jelleget már kezdi jobban kifejezni. Lehet, hogy mégis van valami ebben az evolúcióban, meg kezd elszörtelenedni. És aztán az elismerés vágya. Na, milyen voltam? Hát te még csak, de amit csináltál? Keresztények között is előfordul. Emlékszem, egyszer meghallgattam egy kedves nőtestvéremnek a gyermekisten tiszteletét, és a végén mondtam, nagyon jó volt ez a gyermekisten tisztelet. Erre ő kezdett bekúszni a szőnyeg alá, mondta, nem én, hanem az Úr. Mondtam, hát nem is átgondoltam. Azt mondtam, hogy jó volt. Ez az Isten tisztelet. Hát Isten megáldotta. És ez jó dolog. Én azt gondolom, hogy tudunk mi jó dolgokat produkálni, de mit van, amit nem kaptál? Hát Istennek köszönheted. És ha valakinek szép hangja van, mint annak a lánynak, hálát ad Istennek érte. Úgy van, ugye? Nem akarja megnyerni a csalogányversenyt, de Isten dicsőségére használja Istennek ezt az adományát. De hát szinte tipológiát lehetne ebből csinálni, embertípusokat, erre nem vetemedem, mert szerény véleményem az, hogy típusok nincsenek. Illetve kevert típus van rengeteg. Igen, tudom, hogy leírták, már Hippokrátész a testnedvek alapján abszolút naív fiziológiai szempontból, hogy a flegmatikus az, akinek sok a nyála, köt mindenre, igaz? Vagy a szanguinikus, akinek sok a vére, szóval ez naív. Azért lehet ilyen típusokat találni, de sokkal több a kevert típus, mint a tiszta típus. Meg át is alakul, vagy a Jungja az extrovertált, introvertált, mondjuk egy introvertált fickó kis alkoholos terhelés hatására extrovertált lesz. Nem tudom, volt ennyi megfigyelésük. De hát még személyen belül is mozog a dolog. Na de menjünk, mert nem csak maszróval akarunk foglalkozni. Az állatok szenzomotoros specialisták, és ez náluk genetikus adottság, most gyorsan tudunk haladni, mert lényegében elmondtam, és nincs olyan érzékelésű vagy mozgásos teljesítményünk, amelyben valamelyik állatfaj minket, embereket messze túl ne szárnyalna. Más dolog az, hogy mi eszközöket találtunk ki. De a ragadozó madarak látáséleségével nem tudunk versenyezni. Más dolog az, hogy mi föltaláltuk a messzilátót, föltaláltuk a nagyítót, ez más dolog. Nekünk eszközök kellenek. És ahogy az élet előre halad, lehet, hogy még a fogazatunk az is eszközök kellenek. Hát az arra való a kés. De nem csak kés. Van olyan eszköz is, amit az ember a szájába vesz. Én már hallottam ilyen emberekről. Mert úgy sokkal jobban tud ropogtatni. Na de eredetileg a csúcson sincs meg sok minden. Igen, éles szemű, mint a sas, gyors, mint egy gepárd. Állítólag nem bírja a gepárddal a versenyt, a hosszú táv futó sem. Mert jobban tud futni, pedig a testtömege nagyjából hasonló az ember testtömegéhez. Vagy erős, mint egy gorilla. Na most, hogyha meg lehetne tanítani egy gorillának mondjuk a kötött fogású birkózás szabályait, vajon legyőzni a birkózó világ bajnokot? Az a gyanú, hogy igen. Na most az, hogy világbajnok legyen, nyilván kell hajlam azon a területen, de utána sokat gyakorolni, kemény edzéseken keresztül menni. Ahhoz, hogy valaki a zenei hallását tudja fejleszteni. Na, ilyen sincs állatoknak igazán. De fejleszthető. Jó, van eleve botfül. Kodály szerint nincs, de én szerintem van. Hát majd megvitatjuk a mennyországban, ami érdekelni fogja őt ez a dolog. De sok tehetség kell, és utána sok gyakorlás, és specialista tud lenni azon a területen. Ugyanígy vagyunk mi rajzzal, egyébbel. Rajzolnak a csimpánzok. Látott már valaki csimpánz rajzot? Én láttam. Hát a gyerek egy éves kor körül firkál hasonlóképpen. De ő fejlődik tovább. A csimpánz nem. Az nem alkotás. Nincs benne eredeti. Meg minden csimpánz hasonlót követ el. Vannak csimpánz zsenik, akik hamarabb rájönnek arra, hogy hogy kell egymásba dugni két botot, ha az egyik üreges, hogy hosszabb legyen a karja. Nem mindegyik jön rá. De a lényeg az, hogy mi egyéni életünkben specializálódunk, személyi életünkben válunk szenzomotorosan, akár mozgásban, akár érzékelésben specialistákká. Mozgásban csodálatos dolgokat lehet látni. Nem tudom ki, hogy van vele, az én kedvencem a műkorcsolya. Azt nagyon szeretem megnézni. Hát, hogy pörög is, ugrik is. Meg az egyik lába lent van, a másik meg valahol fönt. Az ajtófélfának támaszkodva se bírnám megcsinálni. Ő meg tudja csinálni, de mit gyakorolta? Hát én azért mással töltöttem az időmet, és úgy gondolom, talán azért is, mert nem voltam tehetséges azon a területen, legalábbis annyira nem, mint ahogy ezek a műkorcsolya bajnokok. Ugye több szint lát a kelmefestő, mint legtöbbünk. Több ízt érzékel a szakács, mint a legtöbb ember. Több szagot meg tud különböztetni a vegyész. És itt tovább lehetne folytatni. Vagy a borszakértő. Bekötik a szemét, adják neki a különböző fajtákat. Általában nem nagyon nyeli le, van annyi esze. Megforgatja a szájában, megmondja. Aztán állítólag egyszer vizet adtak egy ilyen borszakértőnek, forgatta a szájában, azt mondja, hát ezt nem ismerem, ilyet még nem tudtam. Na most ezt az ábra sort Konrád Lorenz egyik könyvéből kölcsönöztem. Egyébként ő is evolúcionista, mert elfogadja Darwin evolúciós elméletét. Amire ő közölte, az nem az, amire én hozom. Ő azért közölte, mert azt akarta bemutatni, hogy a kölyök állatok, vagy akár az emberi kisgyerek sokkal gömbölydedebb, és ezek a gömbölydett formák védekező, vagy védő mechanizmust váltanak ki a környezetből. Ezért a kutya ritkán támadja a kisgyereket. Igen, tudok róla, volt olyan, hogy széttépett egy kutya egy csecsemőt. Ez megtörténik. De ez egy általánosan megfigyelt jelenség. Na most én meg arra hoztam, amit itt az előbb elmondtam, hogy a kölyök állatoknál az agykoponya nagyobb, mint az arckoponya, a felnőttnél megfordul. Tehát ha ide húzunk egy láthatatlan vonalat, akkor látszik ez a különbség. És az állatkölyköknél ugyanaz, mire megnő, az arckoponya nagyobb. Kutyánál is, a madárnál is. Hát igen, a felnőtt madárnak már szüksége van a csőrére, a kis fiók elég, ha ki tudja nyitni, hogy belerakja a kukacot, vagy egyéb táplálékot az anyja. Hát itt az a szöveg, ami gyakorlatilag elhangzott, hogy az ember jelképesen embrionális állapotban van, tehát maga ez az embrionális állapot idézőjelben jelképe nem a magasabb rendűségnek, hanem a kialakulatlanságnak, illetve a személyes életben való fejlődés lehetőségének. Aztán persze, hogy telik az idő, itt van igaz a laknak, aki azt mondja, hogy az ember sima viasztába, a tabula rasa, ahogy ön mondta, amit aztán a környezet ír tele, de hát a viasztábla abban az időben nyilván használták, a szárad később már nehezebb belevésni. Tehát abban a korban, amiben én is leszek hamarosan, már nehezebben tanul az ember. Hát kíváncsi vagyok, milyen lesz, ha megöregszem, de majd a környezet elmondja. Ugye István, az érdekes. István fiatalabb nálam sokkal, úgyhogy nem sértegetem ezzel. És most pedig arról van szó, hogyha kiesik egy fontos érzékelési mód, az ember akkor is fejlődő képes, akit itt látunk, egy híres erdélyi prímás, Zerkula János, én úgy tudom, hogy meghalt már, Dávid fiam, úgy tudom, hogy fölkereste őt még, valamikor régebben, Erdélyben, el akarta lesni azt, hogy hogyan használja a hegedűjét. Én úgy tudom, hogy ő soha nem járt konzervatóriumba, zeneakadémiára még kevésbé, de azért nagyon jól tudta kezelni a vonót. Hát az egér nem éli túl, ha levágjuk az bajuszőreit, a macska, ha megvakítjuk, az ősz, ha megsiketítjük, a kutya, ha kiirtjuk a szaglómezejét. Az ember azonban a vakság, a süketség, a mozgáskorlátozottság ellenére is nem csak életben marad, hanem fejlődni is tud. Fejlődni is tud. Alkotó munkára is képes. Na, akinek az arcát most látjuk, ő egy híressé vált vaksiket, Keller Helén, vagy Helén Keller, amerikai nő volt, elég magas kort ért meg, látjuk itt 1880-tól 1968-ig, megtanult nem csak beszélni, hanem néhány könyvet is írt, rengeteget utazott, előadásokat tartott. Azt csak úgy mellesleg jegyzem meg, hogy egy hívő ember volt, élő hitű keresztjén. A hitéről is bizonyságot tett, nem egyszer. Ez tőle való idézet, amit zöld alapon olvasható, mindaz, ami mozgott, rezgett, zúgott, zümmögött, énekelt, vagy virágzott, tanító mesterem volt. Nagyon szellemes, ahogy, illetve szemléletes, ahogy leírja, hogy hogy értette meg a szó lényegét. De amerikai volt, a tanítója a kerti csapból vizet csurgatott a kezére, és közben a tenyerébe lebetűzte a water, a víz szót. Egyébként a Braille ABC, a vak ABC 6 pont variációja, a három középső ujjat szokták erre használni, mert három íz van mind a három ujjon, ugyanúgy, mint a Braille ABC-n. Ha valakit érdekel a Braille, hozzá lehet férni, meg lehet tanulni. Mi bajunk van a humanizmussal mégis? Hát olyan szép dolgokat mondtam el. Hogy mi bajunk van a humanizmussal, azt hamarosan meghalljuk. Juhász Gyula egyik versét fogjuk meghallani. Megkérem Katit, hogy olvassa fel, közben ide ki is vetítem. De könnyebb lesz követni, ha meghallgatjuk. Ja, köszönöm.
Juhász Gyula, himnusz az emberhez. Az emberhez száll himnuszom ma. Hittel hat harsogom dalom. Nagy ismeretlenek helyében, dacos fejem meghajtva mélyen, szelíden és örök reményben, ez ismerős magasztalom. Tudjátok-e, hogy mi az ember? A por s a végtelen fia. Istent teremtő földi szellem, kemény pöröly vas végzet ellen, ezer fölséges küzdelemben viaskodó harmónia. Nézzétek, izzadt tarmezőkön, sarcol a rögből életet, nap éget és tüske marja, tépázza ég és föld viharja, s a jövendő útján haladva csókolják fény és fellegek. Nézzétek! Napba törtetően mint épít büszke kupolát, egekbe lendül lelke karja, kőhomloka, érc akaratja, győzelmesen lendül magasba, és mélységekbe száll tovább. Ember, hittel hiszek te benned, ember, forrón szeretlek én, te nyomorúságos, hatalmas, te végzetes, te forradalmas, te halálban is diadalmas utód az Isten örökén.
Köszönjük szépen, hát én tisztelem Katit, hogy ilyen nagyszerűen el tudtad ezt mondani, illetve föl tudtad olvasni, ez van a szövegben. Na most nem akarom ismételni, amit Kati még előtte mondott nekem jellemzésül, nekem egy másik jutott eszembe. Költői szinten elmondott Isten káromlás. Ez a vers. Tulajdonképpen az ember lázadását fejezi ki Isten ellen. Olyanok lesztek, mint Isten, mondja kígyó. Az édenkertben. Diadalmas. Én mondom, még nem nagy az ember, de képzeli. Hát, szertelen. Ez József Attila. Vagy gondoljunk arra a József Attila verse, amit az elején hallottunk. Szerencsétlen. Ki úgy élsz, mintha volna. Megérdemled, hogy atyád a halál. Ő még 2 milliárd párosult magányról beszélt, hát azóta már olyan 7 milliárd körül van az emberiség létszáma, hogy mi a jövő. Hát azt hiszem, legtöbben nem vagyunk ilyen optimisták az emberrel kapcsolatban, mint szegény Juhász Gyula. Az ember a maga istenévé vált. Ember bálvány az, akit legalábbis ebben a versben Juhász Gyula imád. Na most ez a szobor egy ausztráliai parkban található, ott egy, ez a Dorf nevű szobrász több művét kialakította. Kicsit sötét, így kivetítve, nyilván Évát ábrázolja a kígyóval. Olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Hát a kígyóra hallgató ember elszakadt Istentől, az élet forrásától. Így került arra a sorsa, amiről József Attila verse is beszél. Vannak nagy próbálkozásai, nagy alkotásai, a tudás hatalmát Istentől kapta, Isten ezt nem vonta vissza, de rossz erkölccsel. ez a hatalom mindig visszájára fordul. Saját magát gyilkolja, illetve egymást gyilkolják az emberek azokkal az eszközökkel, amiket kitaláltak. Csak saját magának vagy az emberi társadalomnak tartozik felelősséggel, elszámolással. Ez a humanizmus. Erkölcse kultúránként, korszakonként változik. Hol fényes, hol sötét. Istennél nincs fény és árnyék váltakozása. Örök. Szilárd. Minden jó adomány, olvassuk Jakab levelében, és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Na, végén szeretném még bemutatni ezt a képet, azt gondolom tipikusan orosz arc. Ő Szolzsenyicin, sajnos most már több éve ő sincs itt a földön, az ember sajátszerűségének egy eddig még el nem hangzott tulajdonságát említi föl. Következőket írja. Nem az különböztet meg bennünket az állatoktól, hogy gondolkodó lények vagyunk. Hát ugye az is megkülönböztet azért, beszéltünk róla. Hanem az, hogy képesek vagyunk megbánni a tetteinket, és megbocsátani. Képesek vagyunk? Ha nem vagyunk képesek, akkor kell, helyre kell állítanunk a kapcsolatot az élet forrásával, Istennel. Ő az, aki bővölködik a megbocsátásban, olvassuk Ézsaiásnál, és ő az, aki képessé tesz engem is arra, hogy megbocsássak, úgy igazán. Nem úgy, hogy jó, megbocsátok, de nem felejtem el. Isten azt mondja, bűneidről többé nem emlékezem. Erre csak Isten képes, és az ember, az az ember, akit ő alkotott, olyannak, aki olyan, mint ő, aki őt tükrözi, őt képviseli a világban, és ha elfordul tőle, képes visszafordulni hozzá, és akkor újra képes erre. Ez a nagy ajándék, amit Istentől kaphatunk. Hogy valóban emberré, azzá az emberré, akit ő eltervezett, ővele kapcsolatban válhatunk. A cél nem az önmegvalósítás lesz, hanem az, hogy megvalósuljon bennünk az az ember, akit egyetlen egyként a világ egyetemben egyedüliként megteremtett. És aki őt képviseli a világban. Kérdés, hogy valóban így van-e? Csak akkor sikerülhet, ha visszacsatlakozunk az élet forrásához. Hát innen fogjuk folytatni legközelebb. Törekedni fogok arra, hogy kicsit rövidebb legyen, bár legközelebb úgy nézem, hogy csak zene lesz. Hát abban reménykedem, hogy egy kvartett jelenik meg itt körünkben, és talán pörszők fognak játszani, de ezt majd tisztázunk közben. Doboz van ott hátul, lehet kérdésbe letenni, eddig még nem nagyon volt ebben a sorozatban, de azért még mindig lehetséges. Direkt kérdése van-e valakinek? eléggé elfáradtunk. Köszönöm a figyelmet, Isten velünk, viszontlátásra!